Minden élet számít sorozatunkat. A családon belüli erőszak áldozata és a nélkülözésben élő roma emberek után mai epizódunkban a hajléktalan emberek helyzetével foglalkozunk. Ebben segítségünkre lesz Papadopoulos Dóra, az utcáról lakásba egyesület munkatársa. Szia Dóra, köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést. Kérlek, mesélj az utcáról lakásba egyesület alakulásáról és a magyar társadalomban betöltött szerepéről.
Szia, sziasztok! Köszönöm a meghívást! Az utcáról lakásba egyesületnél mi azzal foglalkozunk, hogy a lakhatási szegénységet próbáljuk meg csökkenteni, és olyan modellprogramokat dolgozunk ki, amiket akár az önkormányzatok, akár az állam tudna működtetni. És a szervezet maga az 2014-ben került bejegyzésre, korábban ez a Város Mindenkié nevű szintén a lakhatási jogokért küzdő csoportból nőtte ki magát, és most körülbelül 15-en vagyunk a szervezetben, vannak mellette sokan, akik önkéntesként segítik a munkánkat, és gyakornokok is vannak nálunk, és hát a modellprogramok, amiket működtetünk, azok kétfélék, az egyik a Kunyhóból lakásban nevet viseli, és ott üresen álló önkormányzati lakásokat újítunk fel, amikbe rászoruló emberek költözhetnek. A másik programunk pedig egy lakásügynökség, a Lakhatást Most lakásügynökség, ott pedig magánkézen lévő lakásokat is hasznosítunk, tehát olyan lakásokat, amiket valaki nem ad ki, mert mondjuk külföldön él, vagy nincs pénze felújítani, vagy csak szeretné a kiadással, felújítással, karbantartással járó terheket levenni magáról, és akkor ezeket a piaci áron alul adjuk ki, cserébe a tulajdonosnak nem kell foglalkozni a szerződéskötéstől kezdve a karbantartáson át a többi lakáskiadással járó feladattal. És ebben a két programunkban jelenleg 77 ember lakik, 32 lakásban. Az ügyfeleink olyan emberek, akik vagy megélték korábban a hajléktalanságot, vagy családok átmeneti otthonából kerültek hozzánk, vagy olyan ingatlanokból, amiket nem kellene, hogy ingatlanként, vagy lakó otthonként működjenek. És az ügyfeleinket szociális munkával is támogatjuk, ez nagyon fontos része a programunknak. A Lakhatást Most elv szerint működünk, ami azt jelenti, hogy a lakhatás meg a lakás az nem valami hosszú ilyen folyamatnak vagy szociális munkának a végpontja, hanem az a nulladik pont, tehát az, hogy legyen egy lakásod meg egy otthonod, az alapvető feltétele annak, hogy részt tudj venni a társadalomban, és ezért az ügyfeleink a beköltözéstől kezdve folyamatosan szociális munkások támogatják őket, és van egy agymunkát nevű programunk, ahol pedig az álláskeresésben segítjük a hozzánk fordulókat. Itt nem csak a nálunk lakó bérlők vehetnek részt, hanem bárki, ez egy nyitott csoport, minden héten van egy gyűlés, ahol az emberek egymással is meg tudják osztani a kérdéseiket, és ezt is egy szociális munkás kolléga vezeti ezt a csoportot.
És te milyen tevékenységekben veszel részt a szervezetnél?
Én kommunikációs munkatárs vagyok, úgyhogy főként a sajtókapcsolattartás, a Facebook oldal, Instagram oldal kezelése, a weboldallal kapcsolatos feladatokat látom el, de hát kicsi szervezet vagyunk, szóval ha kell, akkor vezetem az autót, vagy más feladatokban is részt veszek.
Milyen szervezetekkel működtök együtt? Az önkormányzatok azok segítik a munkátokat?
Úgy van, hogy hát egyrészt vannak olyan partnereink, akik a civil szférából kerülnek ki, a Város Mindenkié csoporttal szoros kapcsolatban vagyunk, az utcajogásszal, a Menhely Alapítvánnyal, sok egyéb szervezet is van, akik a lakhatással foglalkoznak, és akikkel együttműködünk, és vannak önkormányzatok is, a Kunyhóból lakásba programunk 4 kerületben működik, csak Budapesten működünk egyébként, úgyhogy budapesti önkormányzatokkal van együttműködésünk, és most egy új kezdeményezésképpen a lakásügynökséget az első kerületi önkormányzat is elindít egy ilyen programot, illetve a fővárossal van egy kezdődő együttműködésünk egy budapesti lakásügynökség kialakítására.
Mit lehet tudni így nagyságrendileg, hogy hányan vannak fedél nélkül Magyarországon?
Ez egy bonyolultabb kérdés, mint amennyire tűnik elsőre valószínűleg. Ugye egyrészt nincs abban egy ilyen közmegállapodás, hogy kit tartunk hajléktalan embernek. A közbeszédben talán az utcai hajléktalanságot gondolják ide sokan, de ez ennél egy sokkal szélesebb réteg, tehát nagyon sokan laknak olyan szállókon, ahol csak egy estét lehetnek benn, ezek az éjszakai menedékhelyek, de vannak olyan szállók, ahol több ideig tartózkodhat valaki, és hát mi azt is a hajléktalansághoz sorolnánk, aki ugye mondjuk családok átmeneti otthonában, vagy más olyan szociális intézményben él, ahol nem maradhat örökké, és akinek ilyen módon nem biztosított a lakhatása. A KNSH adatokból azt lehet látni, hogy hányan veszik igénybe azokat a szolgáltatásokat, amik mondjuk a nappali melegedők, ahova napközben tudnak járni hajléktalan emberek, illetve az éjszakai szállásokat, és ezekből a 19-es adat látszik a KSH oldalán, ahol 12 ezer ilyen ember van. Ugye ebbe a 12 ezerben nem tartozik bele se az, aki az utcán él és nem vesz igénybe ilyen típusú szolgáltatásokat, sem azok a csoportok, akiket említettem, tehát aki mondjuk egy családok átmeneti otthonában él, vagy olyan más szociális intézményben, ahol bentlakásos intézményben, és az a réteg viszont, akiket érint a lakhatási szegénység, ők ennél sokkal-sokkal többen vannak. A Habitat for Humanity Magyarországnak a legutóbbi jelentéséből látszik, hogy 3 millió olyan ember él az országban, akit valamilyen formában érint ez a lakhatási szegénység. Ide tartozik mindenki, akinek mondjuk nehézséget okoz az albérletének a kifizetése, aki közüzemi díjhátralékot halmozott fel, akinek mondjuk saját ingatlanja van, de olyan hitelt fizet, ami szintén elviszi a fizetésének a nagy részét, tehát ez egy folyamatos stresszt okoz a lakhatás költségének a fedezésével, és minden olyan ember, aki olyan ingatlanban lakik, ami rossz minőségű, tehát ami akár, nem tudom, ablaktalan szuterén helyiségektől kezdve más olyan ingatlanokig, amik nem elég jó körülményeket biztosítanak a lakhatásra.
Most említettél egy pár dolgot a statisztikához kapcsolódóan, de mik az utcára kerülésnek a leggyakoribb okai?
Mi azt szoktuk mondani, hogy amikor azt nézzük, hogy miért vannak hajléktalan emberek az utcán, vagy a szállókon, akkor nem az egyéni életutakat kell vizsgálnunk, hiszen egy normálisan működő szociális rendszerben egy válás vagy egy szenvedélybetegség nem szabadna, hogy azt okozza, hogy valaki otthon nélkül marad. Szóval ez ugye egy olyan alapvető feltétel, aminek nem szabadna, hogy így eltűnjön. És az, hogy miért van ennyi hajléktalan ember, az azért van, mert a szociális bérlakás rendszer az nem csak hogy szűk, de folyamatosan szűkül, igazából a rendszerváltás óta egyre kevesebb önkormányzati és állami bérlakás van, tehát ezeket az önkormányzatok elkezdték eladni, és ez a folyamat ez folyamatosan tart, tehát hogy most is nagyon sok önkormányzat fordul ehhez az eszközhöz, hogy a költségvetését kiegészítse, ami ugye a jelen helyzetben, amikor az önkormányzatokat súlyosabb adóterhek és a bevételeiknek a kiesése fenyeget, akkor ez a folyamat fel tud erősödni, úgyhogy ez egy nagyon veszélyes folyamatnak tartjuk, és ezen kívül nyilván a tágabb szociális hálónak minden olyan eleme, ami mondjuk a lakhatás költségeit tudná fedezni, az úgy van megkonstruálva jelenleg, hogy azokat a középosztálybeli és az a fölött lévő társadalmi csoportok tudják igénybe venni. Tehát ugye ezek legtöbbször mondjuk adókedvezmény formájában vannak, akár itt, hogyha a családi adókedvezményre gondolunk, vagy a legutóbb bevezetett lakásfelújítási támogatás is olyan, amit meg kell előlegezni, tehát hogy minél több pénzt tud valaki beletenni lakásának a felújításába, annál többet kap az államtól. És mi ezeket a hát perverz újraelosztásnak szoktuk nevezni, ez egy nagyon káros folyamat, mert egyre szélesebbre nyitja az ollót a különböző társadalmi osztályok között, és azért, ha csak egy ilyen kis példát nézünk, azért az elég, nem tudom, igazságtalannak mutatkozik első ránézésre is, hogy egy minimálbéren élő ember, aki ugyanannyit adózik a fizetéséből, mint mondjuk egy bruttó 1 milliót kereső ember, az ő adójából fogják támogatni annak a lakás felújítását, vagy az autóvásárlását, akinek ezt jogában áll, ugye, és lehetősége van élni ezekkel a támogatásokkal.
Csak egy pár dolgot említenék, például a tiltottá vált a közterületen való életvitelszerű tartózkodás az elmúlt években, akkor a közelmúltnak az eseménye ugye a Szabolcs utcai kórház tervezett bezárása, és hát közben benne vagyunk egy tomboló világjárványban. Hogyan alakult az elmúlt időszakban, az elmúlt években a hajléktalan, az utcán élő emberek helyzete?
Röviden azt mondhatnánk, hogy nem jól, és hogyha ezeket a pontokat végigvesszük, akkor ugye 2018-ban hozták meg ezt a törvényt, amit említettél, ami arról szól, hogy nem lehet életvitelszerűen az utcán tartózkodni, ami ugye nagyon sokféle jogi kérdést is felvet, és egy olyan kiszolgáltatott helyzetben és megalázó helyzetbe hozza azokat az embereket, akik egyébként is a társadalom szélére vannak sodródva, amivel nagyon nehéz lenne egyetérteni. Igazából a törvény meghozása után az volt a tapasztalat, hogy elindult néhány bírósági eljárás, ahol valóban a bíróság elé kerültek a hajléktalan emberek, és hát egyrészt azért nagyon szomorúan láttuk ezt az eljárásoknak a méltatlanságát is, hogy például sokszor videókonferencián kellett bekapcsolódni a hajléktalan embereknek, ez ugye még bőven a járvány előtt volt, tehát hogy itt pusztán arról volt szó, hogy ne üljenek ők egy szobában azokkal, akik ítéletet mondanak felettük. És igazából utána néhány bíró az Alkotmánybírósághoz fordult, és az Alkotmánybíróság ezt nem találta alkotmányellenesnek, ezt a törvényt, úgyhogy ez a mai napig életben van. Viszont az is látszott, hogy egy idő után leálltak azzal, hogy tömegesen embereket megbüntessenek emiatt, tehát valószínűleg ennek egy azért egy elég nagy felháborodás is kísérte ezt a törvényt, és itthon meg nemzetközi szinten is ezt nagyon sokan elítélték, tehát hogy hát reméljük, hogy idővel ezt vissza fogják vonni, de egyelőre ez a törvény ez most is alkalmas arra, hogy megfélemlítsen embereket. Ugye ezzel az is gond, hogyha egy hajléktalan embernek mondjuk bujkálnia kell a rendőrség elől, akkor az utcai szociális munkások is sokkal nehezebben tudják felvenni a kapcsolatot ezekkel az emberekkel. És az pedig, hogy ugye nagyon gyakran teszik fel ilyenkor azt a kérdést, hogy hát miért nem megy be a szállóra, és ez nem véletlenül van, hogy emberek nem mennek be a szállóra, amit nagyon sokan nem tudnak, például, hogy nagyon kevés olyan szálló van, ahol mondjuk párok tudnak együtt bemenni, tehát általában férfi vagy női szállók vannak. A szállókért sokszor kell fizetni valamilyen összeget, és ezek a közös szállók mind ide tartoznak. Ha valakinek mondjuk házi állata van, kutyája, akkor szintén nem tud a szállóra bemenni. Nagyon sok szálló túl zsúfol, tehát hogy azért bárkinek feltennénk a kérdést, hogy szeretne minden éjszaka 40 idegen között aludni, úgyhogy reggel aztán össze kell pakolni a cuccát és elmenni, majd este megint visszatérni adott esetben másik 40 idegennel aludni egy szobában, akkor azért szerintem érthető, hogy valaki inkább azt választja, hogy az utcán alszik, vagy egy parkban. Tehát, hogy ezekről sok szó esik talán így a közbeszédben, és fontos így elmondani, hogy, hogy ezek nagyon nehéz körülmények, ahol ilyen éjszakai szállásokon lehet aludni. Úgyhogy ezt a törvényt mi semmiképp nem tartjuk elfogadhatónak, igazából nem lehet büntetéssel kezelni egy szociális helyzetet, hanem szociális intézkedésekkel kell ezt kezelni. És hát akkor említetted még a Szabolcs utcai kórháznak a helyzetét. Ez egy olyan intézmény, ahol hajléktalan embereket kezelnek krónikus betegségekkel, és ez egy nagyon jól működő intézmény, amit nagyon sok pénzből alakítottak ki, hogy kórháznak megfelelő ellátást biztosítsanak, és az tök fontos azt is tudni, hogy egy átlagos kórházban nincsen arra felkészítve a személyzet, hogy olyan szociális problémákkal is foglalkozzon, ami mondjuk a hajléktalan emberek nagy részét érinti. Ebben az intézményben vannak szociális munkások, és olyan ellátást biztosítanak, ami nagyon hiánypótló, tehát nem kevesebb, hanem több ilyen intézmény kéne. És azt őszintén szóval elképzelni se tudom, hogy kinek a fejéből, meg hogyan pattanhatott ki, hogy ezt az intézményt tegyék ki a helyéről. Ugye ennek lejárt a bérleti szerződése, a Nemzeti Vagyonkezelőtől bérelték ezt az ingatlant, vagy bérlik, és hát végül egy ilyen közös kiállás, meg egy sajtóvisszhang után egyelőre mégsem kell a kórháznak elhagyni ezt az épületet. Meglátjuk, hogy majd az lesz a megoldás, hogy akkor csereingatlant biztosít a kormány, vagy megengedik, hogy ott maradjanak. Én szerintem egy költözés is teljesen értelmezhetetlen, tehát egy olyan intézmény, ami be van rendezve kórháznak, ez nem egy olcsó meg, tehát ez egy pazarlás lenne ennek az intézménynek máshova költöznie, és biztos vagyok benne, hogy más ingatlant is találnak az országban, ahova irodahelységeket lehet tenni, úgyhogy egyelőre ez most megoldódni látszik, és reméljük, hogy nem tér vissza. És hát ugye mindez egy járvány közepén, ami meg szintén teljesen hát felháborító, meg teljesen értelmezhetetlen. És igen, ez a járványhelyzet egyébként a hajléktalan embereket is nagyon erősen sújtja. És hát amit erről lehet tudni, ugye az első körben az volt ugye az ijegység, hogy nehogy bekerüljön a vírus a hajléktalan ellátó intézményekbe, és szerencsére a fővárosi intézményekben nagyon sok tesztet csináltak, tehát nagyon figyeltek arra, hogy ha valaki újonnan kerül be, akkor csak tesztelés után kerüljön be, hogyha kórházban volt, és onnan jön vissza, akkor is, és nagyon szigorú szabályokat hoztak, úgyhogy ez a fajta tragédia, ez nem történt meg, hogy valamelyik szállón tömeges megbetegedések lettek volna. És hát a hajléktalan emberek helyzetéről a Menhely Alapítvány szokott minden évben csinálni egy kutatást, ez a február 3-a munkacsoport, és most a járvány, tehát a legutóbbi februári adataiknak már nyilvános az eredménye, és hát azt találták, hogy a hajléktalan embereket nagyon erősen sújtotta ez a járvány a gazdasági részről is. Ugye azok az emberek veszítették el a legelőször a munkájukat, akiknek nem állandó határozatlan idejű szerződése van, hanem mondjuk alkalmi munkákból élnek, ugye egy csomó olyan munkahely szűnt meg, mint mondjuk az irodák takarítása, amiatt, hogy home office-ba mentek az emberek, és ezt egyébként a saját ügyfeleink között is látjuk, hogy ezek az alkalmi munkák így egyik percről a másikra tűntek el, és nagyon sok embernek ez jelentette a bevételük nagy részét, és ebből a február 3-a munkacsoportnak a kutatásából pedig az látszik, hogy majdnem minden második hajléktalan ember elveszítette a bevételét. Szóval ez egy nagyon súlyos helyzetet teremtett a hajléktalan emberek között is, és hát ugye ezzel együtt azok az emberek, akik bizonytalan lakhatási helyzetben vannak is, nagyon nehéz helyzetbe kerültek, akiknek mondjuk megszűnt a bevétele, és mondjuk az albérletüket nem tudják majd fizetni. Tehát ez mindenképpen egy egy szociális krízis, hogy amit kezelni kell valamilyen módon.
Ennek a tetejében február 12-ig kellett volna rendezniük a TB-tartozásukat azoknak, akik legalább fél éves elmaradásban voltak a befizetéssel. Ja, aki ezt nem tette meg, annak mostantól, tehát február 12-től nem érvényes a tajszáma, és nem jogosult az egészségügyi ellátásra. Mi történik azokkal az emberekkel, akik ilyen nehézségek között élnek és elkapják a vírust?
Ez a törvény szerint a hajléktalan embereknek jár a szociális alapú TB, tehát ugye úgy van meghatározva ez a törvény, hogy bizonyos csoportoknak szociális alapon az állam fedezi a TB-jét, és ami viszont iszonyú nagy gond, az az, hogy egyrészt nagyon sokan nem tudnak erről, másrészt nagyon nehéz ennek a bürokratikus folyamatát megoldani. Tehát mi a saját ügyfeleinknél láttuk azt, hogy sokan, akik egyébként jogosultak lennének erre, ők nem, tehát még a képzett szociális munkásoknak is épp, hogy nem tört bele a vicskája, hogy ezt a folyamatot végigvigyék. Tehát nagyon sok olyan ember lehet, aki nincs kapcsolatban a szociális ellátórendszerrel, és ezért nem teszi meg ezeket a lépéseket. Meg nagyon sok olyan ember van, aki nem jogosult erre a támogatásra, de közben nagyon alacsony a jövedelme, és olyan emberek is vannak, akiket úgy dolgoztatnak feketén, hogy ők maguk azt hiszik, hogy be vannak jelentve, tehát ők lehetnek még egy ilyen csoport, akiket ez nagyon hátrányosan érint, és jelenleg igazából nem nagyon tudni azt, hogy ez pontosan hány ember, ugye amikor meghozták ezt a törvényt, és akkor utána voltak ilyen sajtóban is megjelent számok, hogy 75 ezer embernek szűnt meg így az egészségügyhöz való hozzáférése. Valószínűleg azóta ez valamivel kevesebb le, de nem tudjuk pontosan, hogy mennyivel. Szóval ez egy valós veszély, és egyrészt az oltás az ettől függetlenül jár mindenkinek, és a hajléktalan ellátó intézményekkel kapcsolatba kerülő hajléktalan embereket erre ugye figyelmeztetik is, meg segítenek nekik abban, hogy jussanak hozzá. Azokkal, akik nincsenek kapcsolatban semmilyen intézménnyel, ott nem, arra nem nagyon látunk rá, tehát nem tudjuk, hogy mi a helyzet. És ugye a törvény szerint a sürgős ellátásokat megcsinálják, csak utána kiszámlázzák az embereknek. Tehát itt olyan veszély fenyegetheti azokat, akik érintettek, hogy egy ilyen nagy tartozásuk fog keletkezni az egészségügyi ellátórendszer felé. Tehát ez igazából egy nagyon rosszkor és rossz módon meghozott intézkedés szintén, ami pont azokat fogja nagyon rossz helyzetbe hozni, akik amúgy is a legkiszolgáltatottabbak.
Említetted, hogy a koronavírus miatt, vagy a jelenlegi helyzet miatt azért rengetegen veszítették el a munkájukat az elmúlt egy évben. Ugye még akik most jelenleg lakásban laknak, azok sem tudják a közüzemi számláikat, vagy a lakbérüket befizetni. A felétek érkező megkeresések száma az növekedett most ebben az időszakban?
Igen, mindig magasabb a megkeresések száma, amikor a téli kilakoltatási moratóriumnak az ideje közeledik. Ugye minden évben november 15-től április 30-ig kilakoltatási moratórium van, ami azt jelenti, hogy nem lehet embereket közüzemi díjhátralék vagy bármi más miatt kilakoltatni a lakásukból, ami hát szintén elég abszurd azt mondani, hogy hát csak télen nagy baj, ha valaki hajléktalan lesz, mert akkor hideg van, mert valójában ugye ez nyáron is ugyanolyan fontos lenne, hogy legyen biztos lakhatása valakinek. De ettől függetlenül ez a törvény az április 30-ig mindig védi azokat, akik nem tudták mondjuk fizetni akár az önkormányzati bérlakásban, vagy más bérlakásban a bérleti díjukat, vagy a közüzemi díjakat, és ami most történt, hogy eredetileg meghosszabbították úgy, hogy ez május 4-én járt volna le, és az nagyon, tehát nagyon nagy felháborodás, meg ellenállás volt ezzel kapcsolatban. A város minden két csoport indított egy levélíró kampányt az ügyben, és megkeresték az utcajogásszal együtt parlamenti képviselőket, hogy adjanak be egy módosító javaslatot, hogy ez hosszabbodjon meg, ez a kilakoltatási moratórium. Mi az utcáról lakásba egyesülettel az önkormányzatokat kerestük meg, hogyha a kormány nem lép, akkor ők saját hatáskörben is meg tudják ezt hosszabbítani, és tegyék meg. Voltak egyébként jó példák, akik ezt követték is, és hát végül az történt, hogy a kormány mégis visszalépett, és meghozta ezt a törvényt, úgyhogy most a jelenállás szerint a veszélyhelyzet utáni 15. napig érvényes ez a moratórium, ami várhatóan szeptemberben lesz, úgyhogy addig fellélegezhetnek azok, akiket ez érintett, de ez semmiképp sem jelent sem hosszú távú megoldást, sem azt, hogy ezek az emberek és családok addigra valamilyen formában helyre tudják állítani az anyagi helyzetüket, szóval igazából olyan komplex intézkedésekre lenne szükség, amik adósságkezelésben való segítségnyújtással és a bérlakások számának a növelésével tudnának megfizethető lakhatást biztosítani az embereknek.
Ugye hát akkor, hogy összig meghosszabbították ezt, azt lehet tudni, hogy nagyjából ez mennyi embert érint? Van erről valamilyen információtok?
Nem látunk arra rá sajnos, hogy hány család vagy hány háztartást érint ez. Azt majd utána lehet látni, amikor ez lejár, hogy hány kilakoltatás történt valójában.
És mi van azokkal a családokkal, ahol ugye gyermekek is vannak? Mi lesz a hajléktalanná vált gyermekekkel?
Hát ez az egyik legnagyobb probléma, ezért mi azt is kértük el az önkormányzatoknak írt levelünkben, hogy a gyerekes családokat ott ne csak meghosszabbítsák a kilakoltatási moratóriumot, hanem ez legyen egy általános érvényű tiltás, hogy gyerekes családok nem kerülhetnek elhelyezés nélkül a lakásból kilakoltatva, hiszen ugye a törvény szerint gyerek nem élhet hajléktalanságban, emiatt, hogyha valakit úgy lakoltatnak ki, hogy nincs hova mennie, akkor elszakítják a gyerekeket a családból, és hiába van az, hogy ezt a törvény tiltja, mert nem szabad anyagi helyzet és a szociális helyzet miatt szétszakítani családokat, ez a gyakorlatban mégis nagyon gyakran megtörténik, erről ombudsmani jelentés is szól, hogy ez egy súlyos probléma, úgyhogy emiatt nagyon fontos lenne, hogy ez ne csak a téli moratórium vagy a veszélyhelyzet idején legyen egy törvény, hanem ez legyen egy általános megállapodás a társadalomban, hogy ilyen nem történhet meg, és igazából a gyerekes családok esetében most ugyanazok a szabályok érvényesek, tehát hogy őket fenyegeti egy ilyen plusz veszély, hogy még a családjuk is szétszakad.
Ti hogyan tudtok segíteni? Tehát a megkeresés és a fedél között milyen folyamat zajlik le?
Hát nagyon sok megkeresés érkezik hozzánk, és a szociális munkás csapatunk szokta a megkereséseket megválaszolni. Ugye mi nem vagyunk egy krízis helyzetben működő szervezet, tehát mi nem tudunk azonnali segítséget nyújtani azoknak, akiket mondjuk éppen kilakoltatnak. Lakáspályázatokat működtetünk, és csak Budapesten működünk. És hát úgy néz ki egy ilyen folyamat, hogy azok az emberek, családok, akik hozzánk fordulnak, egy pályázaton vesznek részt, ahol a szociális munkások segítségével kiválasztjuk azt, hogy kik azok, akiknek a legnagyobb szükségük van arra, hogy lakásba kerüljenek, és akkor innentől kezdve a szociális munkások végig a folyamatban kísérik az ügyfeleket. Az ügyfelek részt vehetnek a lakások felújításában, és utána a beköltözés után pedig hetente látogatja őket a szociális munkás, és ez a munka igazából nagyon személyre szabott, szóval ha valakinek abban van szüksége segítségre, hogy hogyan jut el az orvoshoz, vagy az önkormányzatnál hogy tudja elintézni a bürokratikus ügyeit, akkor abban tud segíteni a szociális munkás, hogyha az álláskeresésben van szükség segítségre, akkor is van erre az agymunkát nevű csoportunk, tehát hogy ez a segítség, ez ilyen formán személyre szabott, és ez egy nagyon fontos eleme egyébként a programunknak, mert ez olyan, ami a nagy intézményekben nem tud ennyire koncentráltan és ekkora figyelemmel működni.
Valaki találkozik egy hajléktalan emberrel az utcán, én azt gondolom, hogy nagyon gyakran szeretne segíteni, de nem igazán tudja, hogy ennek mi az útja, módja, vagy egyáltalán nem is tudja elképzelni, hogy van-e valid segítség. Tehát egy akut helyzetben mit tudunk javasolni, kit tudunk felhívni, vagy mit gondolsz, hogy mi a releváns segítségnyújtás ebben egy ilyen szituációban?
Hát télen a hidegben, vagy hogyha valaki olyan hajléktalan emberrel találkozik, akin az látszik, hogy veszélyben lehet az élete valami miatt. Ez ugye leggyakrabban a téli mínuszok idején van. Olyankor a Menhely Alapítványnak a krízis telefonszámát lehet felhívni. Nekik vannak krízisautóik, amikkel járják a várost ilyenkor, és ott szakképzett szociális munkások dolgoznak, akik el tudják mondani a hajléktalan embereknek, hogy milyen segítségre számíthatnak hol, és el is tudják vinni őket a szállóra. Hogyha valaki egyébként életveszélyben van, tehát mondjuk a kihűlés jelei látszanak rajta, akkor a mentőket kell hívni minden esetben. És egyébként, hogyha csak, tehát sok ember szeretne segíteni olyan hajléktalan embereknek, akiket így ismer, mert a közelükben lakik, és akkor szóba elegyednek vele, akkor hát azt tudom mondani, hogy iszonyú jó minden kedves gesztus, amit bárki hajléktalan emberek felé tesz. Nyilván ilyen személyes segítséggel, apró pénzzel, beszélgetéssel ezt a kedvességet lehet adni, az élet körülmények megváltoztatását így nem lehet biztosítani, úgyhogy aki szeretne ebben a témában így aktívan segíteni, azt tudom mondani, hogy sok lakhatással foglalkozó szervezet van, és akkor lehet önkénteskedni, támogatni ezeket a szervezeteket, és így egy olyan rendszer szintű hatékony segítséget lehet nyújtani.
És mi van akkor, hogyha ezeket a hajléktalanokat nem a kedves segíteni akaró állampolgárok találják meg, hanem mondjuk a kijárási korlátozás alatt a rendőrök. Tehát előállítják őket, vagy mi történik velük ilyenkor?
Volt erre is példa sajnos, igen, hogy hajléktalan embereket előállítottak a kijárási korlátozás miatt. Nem volt ez talán tömeges, és a legnagyobb hidegek idején is inkább azt tapasztaltuk, hogy értik, nem tudom, hogy ezt nem lehet ebben a formában megoldani, de előfordulnak ilyen esetek, úgyhogy ez nagyon szomorú, mert nem annak kellene a pénzbírságot a nyakába varni, akinek egyébként sincs semmije, tehát ez nem egy jó útja a helyzet megoldásának.
És hova tudnak menni most ezek a hajléktalanok? Tehát tulajdonképpen hova tudnak elbújni ebben az időszakban?
Hát úgy elbújni, hogy közterületen, úgy nem sokan laknak a Budapest környéki erdőkben, akár ilyen saját maguk tákolt a kunyhókban, elhagyott telkeken, olyan elhagyott üres épületekben, amik szintén ugye romos állapotban vannak. És ugye ezt már említettem, de hogy ez egy tök nagy veszélye a hatósági vegzálásoknak, hogy nem mernek a hajléktalan emberek a városban mozogni, és ezért a segítséghez is nehezebben férnek hozzá.
Most bejátszok egy nagyon rövid kis közvéleménykutatást, és utána kérlek, hogy akkor beszéljünk még erről.
Szerinted bűn az életvitelszerű közterületen való tartózkodás?
Szerintem nem bűn az életvitelszerű tartózkodás az utcán, hanem egy sajnálatos helyzet, amivel az adott személy kénytelen együtt élni.
Nem mondanám bűnnek semmiképp. Vannak, akik sajnos nem engedhetnek meg mást, illetve nincs számukra más opció, mint az utcán élni.
Az életvitelszerűen közterületen tartózkodás nem bűn, hanem tragédia. És az, hogy az aktuális hatalom ezt kriminalizálással igyekszik megoldani, az mindannyiunknak a szégyene.
Szerinted miért kerülnek utcára az emberek?
Azt gondolom, hogy az utcára kerülésnek a legfőbb oka elsősorban a válás lehet, másodszorban, hogy vannak olyan vidéki faluk vagy kis települések, ahonnan gyakorlatilag még akkor is nagyobb kilátás van az embernek, hogyha hajléktalannak jön fel a Budapestre, a fővárosba, vagy egy másik nagyobb városba. Én azt gondolom, hogy ez a két legfőbb ok talán, amiért az emberek az utcára kerülnek. Illetve tudok olyan esetről is, amikor valaki azért került az utcára, mert följött főiskolára vagy egyetemre tanulni, és megszűnt a kollégiumi elhelyezése, és gyakorlatilag az utcáról tudta folytatni a tanulmányait.
Különféle tartozások véget lehet ez. Adó tartozás például, amikor lefoglalják a vagyont, akkor mondjuk egy tönkrement házasság is lehet így a kiváltók, vagy például a kisemmizés lakásmaffia által, de szerintem előfordulhat az is, hogy így hazánkban az alap megélhetést nem tudja így az illető biztosítani így anyagilag, és teljesen eladósodik. Például szerintem ez így elég sűrűn vezethet oda, hogy nincsen fedezete így a létfenntartáshoz, mondjuk egy lakás szempontjából, hogyha nézzük.
Azt gondolom, olyan emberek kerülnek az utcára, akiknek valami okból kifolyólag hiányzik a védőháló az életükből, és ez alatt az olyan családi és vagy baráti kapcsolatokat értem, amik segítséget tudnak nyújtani olyan esetben, hogyha valaki önhibájából, vagy akár önhibáján kívül olyan helyzetbe kerül, hogy az utcán végezni potenciálisan. Az, hogy valakinek ez miért hiányzik az életéből, az pedig azt hiszem nagyon sok komponensű, alapvetően nyilván a társadalmi helyzetétől is függ, de szerintem elsősorban nem csak és kizárólag attól, hanem például attól is, hogy mennyire szociális karakter, vagy akár csak az is, hogy a véletlen mentén milyen különböző jellemű és társadalmi helyzetű emberekkel sikerült megismerkedni élete folyamán.
Szerinted milyen helyzetben vannak a hajléktalanok a koronavírus alatt?
Azt gondolom, hogy koronavírus idején még kiszolgáltatottabb a hajléktalanok helyzete. Egyébként is egy rendkívül kiszolgáltatott rétegről beszélünk, de a járvány az még nehezebbé teszi a mindennapi életkezelést.
Egészen biztos, hogy sokkal nehezebb nekik így a vírus alatt. Így a saját bőrömön is tapasztalom, hogy távolságtartóbbak az emberek, és aki mondjuk naponta mondjuk úgy fedezi a kis kiadásait, hogy emberektől kér pénzt, szerintem egy ilyen alapkontakt, hogy odalépjen az illetőhöz és megkérdezze, az is egy sokkal, sokkal nehezebben létrejövő kapcsolódás, úgymond. Az így az alapbizalmatlanság és a félelem miatt, ami az emberekben van.
Tragikus helyzetben, mint alapvetően mindig, amire még bőven rátesz, hogy a higiéniai körülményeik, amik között élni kényszerülnek, különösen veszélyeztetetté teszik őket ebben a szituációban.
Ehhez kapcsolódóan azt szeretném tőled kérdezni, hogy ti mit láttok, milyen véleménnyel vannak a magyarok a hajléktalanok iránt, és hogy most a koronavírus alatt ez változott-e, és hogyha igen, akkor milyen irányba?
Nagyon érdekes volt ezeket a véleményeket hallgatni, nyilván nem reprezentálja ez az egész társadalom véleményét, de hogy megjelent az, amiről az elején is beszéltünk, hogy senki nem említi a strukturális rendszer szintű okokat. Tehát, hogyha megkérdezed, hogy miért vannak emberek az utcán, hát mert elváltak, és hogy ez valójában nem szabadna, hogy egy válasz legyen, hiszen egy válás, ez nem szabad, hogy ilyesmit okozzon. Talán egy valaki említette a társadalmi helyzetet, mint veszélyeztető tényezőt, és hogy igen, azt hiszem, hogy mi a szemléletformáló munkánkban így azt próbáljuk meg megmutatni embereknek, hogy ennek strukturális rendszer szintű okai vannak, és hogy innen kellene megközelítenünk ezt a problémát. De az viszont jó is volt hallani egyben, hogy nagyon sokan, tehát hogy ezt a kriminalizációs törvényt senki nem érzi igazságosnak, vagy egyáltalán ez sokakat felháborít, mint ahogy látszott is az, amikor meghozták ezt a törvényt, tehát hogy azt gondolom, hogy nincs erre ugye reprezentatív kutatásunk, de hogy valószínűleg a magyar társadalomnak a túlnyomó többsége azt nem érzi igazságosnak, hogyha elégtelen embereket bíróság elé vigyünk és börtönbe zárjunk azért, mert nincs hol lakniuk. Tehát ezt azért szerintem ebben valószínűleg van egy kicsit nagyobb társadalmi konszenzus. Azzal kapcsolatban már, hogy egyébként milyen típusú segítséget kell nyújtani, valószínűleg többféle nézőpont van. Nagyon-nagyon sok előítélet övezi a hajléktalan embereket. Van egy olyan kép a hajléktalan emberekről, amit az alapján hoznak gyakran mondjuk a városban járók elők, amit mondjuk egy aluljáróban tapasztalnak, de ugye azt látni kell, hogy nagyon-nagyon széles rétegeket érint a hajléktalanság, és közülük a legtöbben igazából a szállókon vannak, vagy a másmilyen szociális intézményekben, és hogy ők valójában láthatatlanok maradnak ebben a helyzetben, illetve az, hogy ugye azok a súlyos állapotok, amik csatlakoznak, vagy kapcsolódnak a hajléktalansághoz, a különböző szenvedélybetegségek, azok sokszor nem okai, hanem következményei egy ilyen helyzetnek, és hogy ezek az előítéletek ellen ugye elég nehéz küzdeni egy olyan ellenszélben, amikor a szegénység hibáztatása igazából egyre erősebben szól, hát főként ugye a kormány közeli médiából, ahol folyamatosan ugye az a kép kerül előtérbe, mintha ezek az emberek nem akarnának dolgozni, minthogyha valamilyen saját hibájukból kerültek volna az utcára, minthogyha nekik nem járna a segítség. Tehát ezek nagyon veszélyes úrok, amiket benget a kormányzati média, és sajnos tavaly márciusban, amikor elkezdődött a járvány, akkor sajnos azt tapasztaltuk, hogy erősödött ez a fajta ellenséges kommunikáció, és olyan írások jelentek meg, amik a hajléktalan embereket mint ilyen veszélyforrás, meg mint egy hibáztatták őket a helyzetükért, miközben valójában ők sokkal kiszolgáltatottabbak voltak, főként azért, mert általában idősebb emberekről beszélünk, és olyan emberekről, akiknek az egészségi állapota egyébként is rosszabb az átlagosnál, tehát hogy igazából ahelyett, hogy az aggódás hangjai szólaltak volna meg, egy nagyon erős ilyen hibáztató attitűd is megjelent a sajtóban. Azért nagyon sok jó példa is van, tehát nagyon sokan kifejezték a szolidaritásukat, és segíteni próbáltak, úgyhogy nagyon sok ilyen civil kezdeményezés is elindult így a járvány kapcsán. Tehát azt hiszem, hogy mind a kettő dolog erősödött, a félelem és a hibáztatás hangjai is, és a segíteni vágyás is egyszerre erősödött ebben a helyzetben.
Hol lehet találkozni a munkátokkal, hol lehet rólatok olvasni?
Van egy weboldalunk, az utcáról lakásba.hu, van egy Facebook oldalunk is, az Instagramon is fent vagyunk, az utcáról lakásba. Itt megtalálják az érdeklődők. Jelentek meg különböző írások az elmúlt években, hogyha valaki rákeres ezekre a cikkekre, vannak történetek az ügyfeleinkről, a munkánkról, úgyhogy meg lehet minket találni, és hát minden megkeresésnek nagyon örülünk. Az info@utcarollakasba.hu címen lehet akár önkéntesnek jelentkezni, vagy ha valakit érdekel a lakásügynökség koncepciója, a segítségkéréseket is itt tudunk fogadni, tehát, hogy bármivel kapcsolatban lehet erre a címre írni.
Köszönöm szépen az interjút, Dóra. Én Gál Dániel voltam itt az Eper Rádióban. Minden élet számít sorozatunkat hallhattátok. Köszönjük szépen, sziasztok!
Köszönöm én is a meghívást, sziasztok!